Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Európai Unió felfüggeszti az Egyesült Államokkal tervezett kereskedelmi megállapodás ratifikációját, miután Donald Trump újabb vámokkal fenyegette meg az európai országokat a Grönland körüli vita miatt. A döntést Manfred Weber, az Európai Néppárt frakció vezetője jelentette be, amikor a ZDF német közszolgálati televíziónak nyilatkozott. Az EU 27 tagállamának vezetői a következő napokban várhatóan csütörtökön találkoznak majd, hogy megvitassák, milyen választ adjanak az amerikai adminisztráció azon kijelentésére, amely szerint tehát az Egyesült Államok megerősített biztonsága nem lehetséges anélkül, hogy Grönlandot ne tudja a saját részének. Közös nyilatkozatban tiltakozott a Grönland támogatása miatt amerikai vámmal sújtott 8 európai ország. Az amerikai elnök szombaton jelentette be, hogy februártól 10%-os vámot kell fizetniük azoknak az európai országoknak, amelyek szerinte akadályozzák Grönland amerikai megszerzését. Az érintett államok közös nyilatkozatukban megerősítették a sarkvidéki terület melletti kiállásukat. Emmanuel Macron francia elnök felkérte az Európai Bizottságot, hogy aktiválja azt a jogi keretrendszert, amely megvédheti a közösséget a harmadik országok gazdasági kényszerítő akcióitól. Nem számít az Egyesült Államok katonai intervenciójára Grönlandon az amerikai képviselőház elnöke. A republikánus Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízióban úgy fogalmazott, meggyőződése szerint az ügy rendezésének módja a diplomácia, és ennek felismerésére val az is, hogy Donald Trump személyes képviselőt nevezett ki ebből a célból. Meghívta Magyarországot a gázai béketanácsba az amerikai elnök. Orbán Viktor kormányfő közösségi oldalán jelezte, elfogadta a felkérést. A miniszterelnök a Facebook oldalán közzétett levélből idézve azt közölte, a testület már a közeljövőben összeül, és Donald Trump Magyarországra alapító tagként számít. A levél szerint minden tagállam maga döntheti el, hogy ki képviselje a testület ülésein. A béketanács felügyeli a palesztin területeken létrejött átmeneti kormány működését. Tovább nőtt a dél-spanyolországi Córdoba közelében történt vasúti szerencsétlenség halálos áldozatainak száma. A még reggel közölt hivatalos, de nem végleges adatok szerint 39 ember életét vesztette a balesetben, amelyben két nagy sebességű vonat csiklott ki. Magyarország mélyen együtt érez a spanyol néppel ebben a nehéz időszakban, írta Orbán Viktor az ex-közösségi portálon közzétett üzenetében. Gondolataink és imáink az áldozatokkal és családjaikkal vannak, tette hozzá a kormányfő. Ausztria és Magyarország közösen védi a schengeni külső határt és közösen dolgozik az illegális migráció ellen, mondta el a belügyminiszter. Pintér Sándor előzőleg megbeszélést folytatott osztrák kollégájával Gerhard Karnerrel Budapesten. A Mercedes megkezdi az új, teljesen elektromos meghajtású GLB modelljének sorozatgyártását Kecskeméten, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter elmondta, ennek köszönhetően hamarosan akár évi 350 ezer autót is elő tudnak ott állítani, így közelebb kerül az a cél is, hogy Magyarország évente 1 millió autót le tudjon gyártani. A tárcavezető a Mercedes-Benz gyártásindító ünnepségén vett részt. A tavaly októberben vártnál 0,2%-ponttal gyorsabban, 3,3%-kal nőhet idén a globális gazdaság a Nemzetközi Valuta Alap ma kiadott prognózisa szerint. A jövő évre vonatkozó 3,2%-os GDP növekedési várakozás nem változott, tavaly a globális gazdaság 3,3%-kal nőtt. Szerbiában csak nem két hónapos leállás után újraindította a termelést a pancsovai kőolajfinomító, a benzinkutakra január 27-én kezdődhet a szállítás. Az Egyesült Államok októberben szankcionálta a szerbiai kőolajipari vállalatot az orosz tulajdonrész miatt, de január 23-áig átmeneti engedélyt adott a működésre. Emellett hozzájárult ahhoz, hogy a NIS tárgyaljon a vagyonrész értékesítéséről. A szerb köztársasági elnök néhány napja közölte, rövidesen nyilvánossá válhat, kivásárolja meg az orosz részesedést, és már egyeztetett a MOL csoport vezetésével, a sajtó szerint azonban szaúd-arábiai ajánlat is van. Szlovákiában megkezdődik az általános iskolai hálózat optimalizálása. Az iskolák március végéig kérdőívet kapnak. A cél a tárca szerint egy fenntarthatóbb iskolarendszer kialakítása a demográfiai adatok miatt. A tervezett változás különösen a magyar iskolákat sújtja, a magyar szervezetek tiltakoznak. Végül az időjárásról. A maihoz hasonlóan az úzmarás köd, illetve a réteg felhőzet kiterjedése napközben csökken holnap, egyre több felé kisüt majd a nap. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet kedden hajnalban -15, -13, napközben -5, -3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Itt vagyok, engem küldj. Ezzel a mottóval tart ima estet január 20-án, kedden este 19:30-kor a Szent István Bazilikában a 777 blog. Dicsőítés, szentségimádás, tanítás és tanúságtételek szerepelnek a programban. Valmai hitéről Ruzsa Magdi, Alexa Krisztina nővér, a dicsőítő szolgálatot az Adorámus zenekar végzi. Mindenkit várnak szeretettel.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Reklámot hallottak.
Szentek, szent életű emberek.
Kedves magyar szentünkre, Árpádházi Szent Margitra emlékezünk ma is. Ünnepe tegnap volt, és ismertettük életének történetét. Ma először 12. Pius pápa határozatából olvasok fel egy részletet, amellyel Árpádházi Margitot szentté nyilvánította 1943-ban. Teljes joggal kell a szentek közé sorolnunk a katolikus magyar nemzet díszét, Szűz Szent Margitot, IV. Béla király leányát, Szentdomonkos rendi apácát. Mivel ő folyamatosan ősi tiszteletnek örvend, erényeiről és csodáiról, hitelt érdemlő történetírók egyöntetű tanúság tétele sem hiányzik, valóban méltónak találjuk arra, hogy bár nem szabályszerű és szokásos szentjavatással, hanem saját döntésünkkel szentnek nyilvánítjuk, és a szentek sorába iktatását elrendeljük. Szent Margit élettörténetét az 1300-as évek elején írták meg. Ráskai Lea domonkos apáca másolatában maradt ránk egy 1510 körüli kódexben. Most ebből olvasok fel néhány részletet. Régies nyelvezettel íródott. Mert eloszlott vala némi nemű malaszt az ő orcájában, és némű nemű malasztos megért erkölcs az ő tekintetében, úgyhogy sem kemény beszédekkel, sem lágy beszédekkel nem láttatnék megváltoztatni. Gerjedez vala ez nemes szent szűz az isteni szerelemnek tüzével, és meggyulladván imádkozék vala szüntelen, oly, ha minden közbevetés nélkül, úgyhogy napnak első idejétől fogva, az konventnek ebédének ideiglen, szünet nélkül imádságban marad vala meg. És mennyével fölülmúlja vala mindeneket nemességgel, annyival inkább erőködik vala magát megalázni, ez nemességes szent szűz, magyarik királynak nemes leánya. Hetet tart vala az konyhán, főz vala a szóroroknak, fazekat mos vala, tálakat mos vala, az halakat mossa vala, nagy hidegségnek idején, úgyhogy az nagy jeges víznek hidegségétől, ez gyenge szűznek az ő kezének bőre meghasadoz vala, és a vér kijő vala az ő kezéből, és némikoron bekötik vala az ő kezét az nagy fájdalmáért. A konyhát megsepri, fát hord vala hátán, vizet merét vala, és ő maga az konyhára viszi vala. Éjjel föl kell, és úgy hallgatja vala, ha valamely szóror nyög, és hozzámegyen megkérdezi. némelyeknek bort hevít, némelyeknek ruhát melegít, és oda teszi, hol az betegnek fájdalma vala. Ha kedég valamely a szórorok közül meghal vala, tehát ez szent szűz mindaddig el nem megyen az meghalt szórornak testétől, míg nem eltemettetik vala, hanem ott az holttestnél imádkozik, és oly igen nagyon siratja, nagyobban, hogy nem, mintha ő neki testi atyafia volt volna. Es még ez szent szűz vala, mindenben szegénységnek szeretője és megtartója, és igen szeret vala élni szegénységben. Ő neki ruhája, kápája, köpeny, vala igen ó és megszagadozott, és foltos vala. És némikoron ez szent szűz az sárból veszen ki posztódarabokat, és azzal foltozza vala meg köntösét, kápáját. E szent szűz eszében forgatja vala gyakorta, és néha egyebekkel is beszéli vala az ő nemzetének, elejének életüket és életöknek szentségét, azaz Szent István királynak életét, Szent Imre hercegnek is az ő életét, Szent László királynak életét, Szent Erzsébet asszonynak, az ő szerelmes nényének szentséges életét. Ilyenféle gondolatokban és szólásokban foglalja vala magát ez szent szűz, és nagy magas fohászkodásokat vonszon vala az ő szívének belső részéből, és kéré vala ez szenteknek esedezésüket, hogy az ő érdemöknek miatta és az isteni ajándékoknak, malasznak miatta érdemlene lenni az ő nyomuknak és érdemöknek követője. Mikoron az ő nagy keserűségét látnák szórorok, olyha ő rajta könyörülvén úgy mondnak vala ő néki. Mit tenéked benne? Mit gondolsz te vele? Mire, hogy minden történetért is tennen magadat gyötröd? Tehát ez szentséges szűz Szent Margit asszony az ő szívének mélységéből vonszván nagy fohászkodást ezenképpen felele. Az Anya Szent Egyház minden hív keresztjénnek anyja, az ő drágalátos tagiban metéltetik, és ő igen keményen gyötretik. És ti azt mondjátok én nekem, mit tenéked benne, nem de nem őszülte keresztvíznek miatta újonnan engemet, ti veletek összve, nem de az ő leányai közül való vagyok én, bizonnyal az vagyok. Mikoron jutott vala ez szentséges szűz az ő betegségének 13. napjára, egy szombatnapon, meggyullada ez méltóságos szűz az mennyei jegyesnek szerelmében, kit kíván vala, kit szolgál vala, kit mindeneknek felette szeret vala, kinek szerelmért mind atyát, anyját és ez világi országnak birodalmát elhagyta vala. Az ő ártatlan lelkét, szentséges, méltóságos lelkét ajánlva az ő teremtőjének, az ő édességes, kívánatos jegyesének, elnyugvék az Úrban. Árpádházi Szent Margit élettörténetét tehát az 1300-as évek elején írták meg, Ráskai Lea, domonkos apáca másolatában maradt ránk, és ebből hallottunk most részleteket. Megismétlem azt, amit tegnap említettem, élettörténetének ismertetése végén. Csak az örökké valóságban tudjuk meg, hogy mit jelentett Árpádházi Szent Margit imája, szenvedése, vezeklése, Isten szeretete és ember szeretete Magyarország és a magyar nép számára. Higgyünk az imádság erejében, és sokat imádkozzunk édes hazánkért. Higgyünk a szenvedés nagy értékében is, és ezt is ajánljuk valamennyien a boldogabb magyar jövőért. Amiben lehet, kövessük Árpádházi Szent Margit példáját, és ne szűnjünk meg kérni őt most a harmadik évezred elején. Pannóniában nőtt teljes szép viola, jó magyar nemzetnek biztató hajnala. Szűz Szent Margit esedezzél, nemzetünkért az Istennél, szép magyar liliom. Szigeti klastromban, Nagy-Dunamentében élt ez a királylány angyali szépségben, testét sanyargatván Istennek áldozta, gyakorta éjjel is az urat áldotta. Szőr övet kötöze gyenge derekára, gondot úgy visele üdvösség dolgára. Még ifjan magához az Isten fölvette, az örök életben megdicsőítette. Lelkünk szép mécsese, fényeskedjél bennünk, hogy a szép szemérem ékesítse épp lelkünk. Szűz Szent Margit esedezzél, nemzetünkért az Istennél, szép magyar liliom.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a lelki betegségekből való kigyógyulásról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien.
Szent Lukács evangéliumának 13. fejezetében olvashatjuk. Egyszer valamelyik zsinagógában Jézus szombaton tanított, és íme volt egy asszony, akiben 18 éve lakott a betegség lelke. Annyira meggörnyedt, hogy egyáltalán nem tudott felegyenesedni. Amikor Jézus meglátta, odahívta és azt mondta neki: asszony, megszabadultál betegségettől. Rátette a kezét, mire az rögtön felegyenesedt és dicsőítette Istent. Ekkor megszólalt a zsinagóga előjárója. Azon méltatlankodva, vagy Jézus szombaton gyógyított, ezt mondta a tömegnek: 6 nap van, amikor dolgozni kell, azokon jöjjetek hát, és gyógyítassátok magatokat, ne pedig szombaton. Az Úr ezt felelte neki: képmutatók, nem oldja el mindegyiktek szombaton az ökrét vagy a szamarát a jászoltól, és nem viszi el itatni. Ábrahámnak ezt a leányát pedig, akit immár 18 éve megkötözve tart a sátán, nem kellett-e szombaton föloldani ettől a köteléktől? Amint ezt elmondta, megszégyenült minden ellenfele, és az egész nép örvendezett a csodás dolgokon, amiket cselekedett. Eddig az evangéliumi szakasz, és amit ki szeretnék emelni, ez a kifejezés, hogy a betegség lelke, vagy Jézus mondja, hogy a betegség lelke, a sátán megkötözve tartotta ezt az embert. És itt lélekről beszél, a betegségnek a lelkéről. Ez az asszony nem megszállott. Vannak ilyen leírások is, hogy a gonosz megszállt embereket, és ott látszik, és nagyon látványos, külső jele is vannak ennek, amikor valaki a megszállottság állapotában van. Amikor a gonosz átveszi a hatalmat mind a testében, mind a pszichéjében. Ez az asszony teljesen egészséges olyan szempontból, hogy normálisan él, valószínű imádságos, és egy istenfél emberről van szó, nyoma sincs annak, hogy ő megszállott lenne. Mégis a betegség lelke már 18 éve fogva tartja. És Jézus azt mondja, hogy megkötözve tartja a sátán. A betegség lelke, aminek az oka a sátán 18 éve megkötözve tartja. Mit is jelent ez? A gonosznak különböző befolyásai vannak, a leglátványosabb és a legmélyebb az a megszállottság. Vannak rá példák, ez ritkább. Aztán sokkal gyakoribb az úgynevezett megkötözöttség. De hát mit is jelent ez? Hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Egyik példa: jöttek hozzám valakik, akik gyógyulni akartak, elmentek egy ezotérikus valamire, okkultizmusban vettek részt, jó szándékkal, amúgy vallásos emberek, de valamilyen erőket lehívtak rájuk, ők sem tudták pontosan, hogy mi történik, azt tudták, hogy betegek, és hogy szeretnének meggyógyulni. Amikor hazamentek, azt vették észre, hogy szeretnének imádkozni, de nem tudnak. Amúgy vallásos emberekről van szó, akik komolyan imádkoztak, templomba is jártak. És azon vették magukat észre, hogy szeretnének elmondani egy miatyánkat, és egyszerűen nem tudják elimádkozni. Van bennük egy belső megkötözöttség, vagyis egy belső bénultság, tudják a szöveget, sokszor elmondták, idejük is van, kedvük is van, minden van, de van bennük egy belső gát, ami miatt egyszerűen nem tudják elmondani ezt az imádságot. És eljöttek, elvégezték a szentgyónást, imádkoztunk, és utána pedig ez a fajta megkötözöttség megszűnt, és ugyanúgy tudtak tovább imádkozni. És itt is ők nem megszállottak, ugyanolyan rendes emberek maradtak, teljesen normálisak beszélgetésben, semmiféle külső látványos jel. Valami megkötözöttség volt bennük, a gonosz megkötözte őket, és ezért nem tudtak imádkozni. Ha például ezek az emberek nem imádságosak, hazamennek, ők semmit nem vesznek észre, hogy valami történt, mert imádkozni nem szoktak, más részen pedig jól működik az életük, ezért nem működik. Volt, akik jöttek hozzám lelki gyakorlatra, személyesen irányított lelki gyakorlatra, és amúgy kedvesek, rendesek, ők is, tehát abszolút emberileg ilyen nagyon szimpatikus valakik voltak, elkezdtek imádkozni, és azt éreztem, hogy úgy, mint akik szétestek. Egyszerűen nem működik. Ők sem értették, hogy mi történik velük, és akkor én megkérdeztem, hogy mit végeztetek, milyen okul dolgot, bármit, rejki, nem tudom, milyen meditációt, és utána persze elmondták, hogy miben vettek részt, akkor Szent Jónás következik, utána pedig a lelki gyakorlat elindult, és nagyon mélyen tudtak imádkozni. A felszínen jól működtek emberileg, de lementek egy bizonyos mélységig, ez a szemlélődő imádság, ott pedig már megkötözöttek voltak, ott úgy nem tudtak imádkozni, nem is értették, hogy mi történik velük, ott mint aki lebénult. A Szent Jónás után pedig elkezdtek imádkozni. Ilyen több tapasztalatom van is erről, hogy valaki nem tud imádkozni. De voltak arra is példák, amikor más kontextusban is, ugyancsak lelki gyakorlatokon, amikor volt lelki gyakorlat, ott közösségben, és azt éreztem, hogy olyan ellenállás van mindenkiben, egyszerűen nem működik. És akkor mondom, édes Istenem, mi lehet itt, mi történik velük? Úgy kezdtem el magamban imádkozni, hogy Uram, segíts, hogy mi az, amit másképp kellene, és akkor jött a gondolat, hogy megkérdezzem, hogy végeztek-e valamilyen, akármilyen okkult dolgot. És gyakorlatilag végeztek, utána mindenki elvégezte a Szent Jónást, és utána egy többnapos lelki gyakorlatról van szó, beindult a lelki gyakorlat, és utána pedig nagyon szépen működött, és nagyon szép gyümölcsei lesznek. Ezek csak példák arra, hogy amikor valaki megkötözöttségben szenved, és persze ezt nem lehet mindig megmagyarázni, mert a pszichológia is beszél belső ellenállásra, egyfajta megkötözöttségről, amikor valaki lebénul, ez lehet valamilyen gyermekkori, vagy bármilyen seb is, tehát a világi, a pszichológia is, az empirikus tudomány is ír le hasonló dolgokat, de amikor én erről papról beszélek, akkor kifejezetten én azzal a résszel foglalkozom, amikor valaki az Istennel való kapcsolatában bénul le valamilyen szinten. Van sok más pszichológiai dolog is, az más kategória, azzal is foglalkozni kell, de én legfőképpen ezzel szeretnék. De valaki például a Szent Jónással kapcsolatban, hogy egyszerűen szó szerint lebénul. Persze lehet mondani azt, hogy emberileg is, hogy most fél, vagy hogy elmondani, vagy szégyellős. Sok mindent lehet mondani. Nagyon sokféle emberrel találkoztam már, de a megkötözöttségnél az ember szószoros értelemben lebénul, vagy egyszerűen nem lehet feloldozni, mert akkor, mint aki kiesik önmagából, teljesen megváltozik, maga sem ért, hogy mi történik vele, de egyszerűen valami eltorzul és megváltozik. És Jézus beszél, hogy a betegségnek a lelkéről. És amikor imádkozunk, sokszor nem tudjuk, hogy mi történik. Ezért mondja Szent Ignác, hogy van a jó és a rossz lélek. A jó lélek egyértelmű a Szent Lélek, az Istennek a lelke. A rossz lélek, azt mondja Szent Ignác, ebben benne van a mi sebzettségünk, úgynevezett pszichológiai okok, most már úgy mondanánk, a világnak a külső zaja, a kísértése, minden, ami a világból jön, azok a tendenciák, amikkel a világ bombáz bennünket, és benne van a gonosz. Hogy ez a három milyen arányban van, azt írja Szent Ignác, ezt nem lehet, mert nem is kell szétválogatni. Mindig azt kell nézni, hogy mi az a lélek, ami most rám hat, nevezzem is, megfogalmazzam meg, és utána pedig parancsoljak, vagy mondjak nemet ennek a léleknek. De ami elvisz az Istentől, az mindenképpen ezt nevezi Szent Ignác a rossz léleknek. Ezért nem használjuk csak a sátánt, vagy valami mást, hanem a rossz lélek. Ez több dologból tevődik össze, ami az elvisz az Istentől, az rossz lélek. És akkor lehet imádkozni így, hogy például betegség lelke távoz tőlem, vagy irítség lelke, gőgnek a lelke, tisztátalanságnak a lelke, ellene mondok neked, vagy Jézus szent lelked által szabadíts meg engem. Van, amikor egy úgymond mandátumot küldök, amikor ezt a lelket úgymond előzöm magamtól, és hangsúlyozom, hogy nem csak gonoszról van szó, több mindenből tevődik össze, de ellene mondok neki, mert az Istentől elvisz. És a szent lelket az Isten pedig kérem, Jézus, mint szabadítót, hogy szabadítson meg azért, hogy felszabaduljon. Ez lehet például a Szent Jónás előtt, imádság előtt, a megtérésnél. Sok helyen lebénulhatunk, A gonosz is meg akar akadályozni, hogy megtérjünk, ezért átélhetünk bénaságot, és ilyenkor nem kétségbe esni kell, hanem imádkozni kell, és kérni a jó lelket, a szent lelket, hogy szabadítsa meg a rossz lélektől, és a megkötözöttség megszűnjé, és amikor ez megszűnik, szabadon tudjam dicsőíteni az Isten, mint ez az evangéliumban hallott asszony is tette. Amikor megszabadult, ő is, meg a többiek is dicsőítették az Istent.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának elmélkedését, a lelki betegségekből való kigyógyulásról. További tartalmas rádiózást kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében a bemondó Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórit, a hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget az Új Szövetség gyermekség történeteiről és az erényekről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Sok szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban két témával foglalkozunk, amelyek az Új Szövetség első részeiben bontakoznak ki, és amelyek különös párhuzamokat és mély tanításokat hordoznak magukban. Az első részben betekintünk az Új Szövetség gyermekség történeteibe, és megvizsgáljuk keresztelő Szent János és Jézus születésének történetét, valamint ezek párhuzamait. A következő részben pedig egy kis történetet fogunk megosztani a rádióhallgatókkal, a ceruza történetét. Kezdjük is akkor, kedves gyerekek, bevezetés az Új Szövetségbe. Ugye eddig vettük az Ószövetséget, most azt lezártuk, és el fogjuk kezdeni az Új Szövetséget. Az Új Szövetség nem csak Jézus életéről, tanításáról és megváltó haláláról szól, hanem az őt megelőző eseményekről, amelyek előkészítették a messiás eljövetelét. A gyermekség történetek Lukács evangéliumában jelennek meg. Hány evangélium van, Bíborka?
4.
Igen, köszönöm szépen. És kik az evangélisták?
Máté, Márk, Lukács és János.
Köszönöm, Zéti. Így van. Tehát a Lukács evangéliumában jelennek meg részletesen és szimbolikusan, bemutatják Isten tervét, amely a legkisebbekkel, a legszegényebbekkel és alázatosokkal kezdődik. Lukács evangéliumában két személy áll a középpontban. Az első személy keresztelő Szent János, aki előhírnök és Isten üzenetét készíti elő. A második pedig Jézus Krisztus, aki maga a megígért messiás, az Isten fia. Mit tudunk keresztelő Szent Jánosról, gyerekek? Nóri.
Keresztelő Szent János életének kezdete csodálatos és megható történet, amely az Új Szövetségben Lukács evangéliumának első fejezeteiben található. Az események középpontjában állnak szülei, Zakariás és Erzsébet, akik Isten tervében fontos szerepet kaptak.
Így van, köszönöm szépen. Zakariás és Erzsébet élete. Zakariás és Erzsébet egy jámbor és istenfélő házaspár volt, mindketten Áron nemzetségéből származtak, vagyis papi családból. A Szentírás leírja, hogy igazak voltak az Úr előtt. Minden parancsolatot és törvényt fedhetetlenül megtartottak. Ennek ellenére életük egyik legnagyobb fájdalma az volt, hogy nem lehetett gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak. A meddőség abban az időben szégyennek számított, és sokan úgy tekintettek rá, mint Isten büntetésére. Emlékeztek egy gyerekek? Az Ószövetségben is voltak olyan személyek, akiknek nem született gyermekük, csak később volt a Isten áldás rajtuk. Zéti.
Mondjuk Sára.
Pontosan, Sára és Ábrahámra gondoltam. Zakariás némasága. Az angyali jelenés. Zakariás papként szolgált a jeruzsálemi templomban. Mi történt vele?
Amikor a sorsvetés alapján ráesett a sor, hogy bemenjen a szentélybe, és ott áldozati füstölőt mutasson be, egy különleges esemény történt. Megjelent neki Gábriel arkangyal, aki fontos hírt hozott. Az angyal ezt mondta neki: ne félj, Zakariás, könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged Erzsébet fiút fog szülni neked, akit Jánosnak kell nevezned. Az angyal továbbá elmondta, hogy János nagy lesz az Úr előtt, betölti a Szentlélek már anyja méhétől fogva, és sokakat megtérít Izrael népe közül. János lesz az, aki Illés lelkével és erejével utat készít az Úrnak, és a szíveket Isten felé fordítja. Zakariás azonban kételkedett az angyal szavaiban, mivel ő és felesége már időskorúak voltak. Kétségeit így fogalmazta meg: hogyan lehetséges ez? Hiszen én öreg vagyok, és a feleségem is előre haladott korú. Ezért Gábriel azzal büntette Zakariást, hogy megnémult egészen addig, amíg a gyermek meg nem születik. Az angyal szavai szerint ez jel lesz számára, hogy Isten ígérete beteljesedik függetlenül az emberi kételyektől.
Hunor, akkor folytassuk Erzsébet várandóságának a történetét.
Miután Zakariás kijött a szentélyből, a nép észrevette, hogy nem tud beszélni, és csak jelekkel próbálta kifejezni magát. Ezért megértették, hogy valami rendkívüli történt a szentélyben. Nem sokára Erzsébet várandós lett, ami nagy örömet és hálaadást hozott az életükbe. Erzsébet így mondta: ezt tette velem az Úr, azokban a napokban, amikor elvette gyalázatomat az emberek között. A történet folytatásába Erzsébet és Mária, Jézus anyja találkoztak. Erzsébet magzata János örömébe megmozdult. A méhben, amikor Mária meglátogatta őt. Ez a jelenet különösen szimbolikus, hiszen János már születése előtt felismerte Jézus különleges mi voltát.
Így van, köszönöm szépen. Tehát már a méhében megmozdult a kisbaba, felismerte Jézust, ahogy közeledik. Jézus meg ugye Mária méhében volt.
János születése és Zakariás némaságának megszűnése. Amikor elérkezett az idő, Erzsébet fiút szült. A születés körüli események szintén különlegesek voltak. A család és a szomszédok meg akarták nevezni a gyermeket Zakariás után, de Erzsébet tiltakozott, és kijelentette, hogy a gyermek neve János lesz. Ez szokatlan volt, mert a családban senkit sem hívtak így. Mivel Erzsébet szava nem volt elég meggyőző, a rokonság Zakariástól kérdezte meg, mi legyen a gyermek neve. Zakariás írásos táblára ezt írta: János a neve. Ekkor azonnal megnyílt Zakariás szája, és újra beszélni kezdett, dicsőítve Istent. Ezzel teljesült Gábriel ígérete, és mindenki megértette, hogy a gyermek születése különleges isteni terv része.
Nagyon jól mondtad, Biborka, hogy János legyen a neve. Nem gondolták, hogy ez lenne a neve, hanem úgy gondolták, hogy az apukája után Zakariásnak fogják hívni. De János néma volt, őt is megkérdezték, mivel ő nem tudott akkor válaszolni így szóban. Táblára írta fel, hogy János legyen a neve.
Keresztelő Szent János és Jézus születésének párhuzamai. Előre bejelentett csodálatos születések. Mindkét születést egy angyal hirdeti meg, ami hangsúlyozza, hogy ezek az események isteni elrendelés alatt állnak. Jézus születését szintén Gábriel angyal hirdeti meg Máriának, akit Isten különleges kegyelemmel választott ki, hogy a messiás anyja legyen.
Mindkét gyermeknek a születését Gábriel arkangyal jelentette be. És mi volt a neveknek a jelentésük és a küldetésük?
Az angyal mindkét esetben nevet is ad a gyermekeknek, ami kiemeli a nevük jelentőségét.
Mi volt János neve? Mit jelentett János?
János neve azt jelenti: az Úr kegyelmes. Ő az, aki előkészíti az Úr útját, hirdeti a bűnbánatot és a megtérést.
Jó, mit jelent Jézus neve?
Az Úr megszabadít. Jelentésű, hiszen ő az emberiség megváltója.
Azért is mondjuk azt, hogy az Úr megszabadít.
Az alázat és a hit fontossága. Zakariás kételkedett az angyal szavában, és emiatt megnémult János születéséig, és megmutatja, hogy a hit nélkülözhetetlen Isten ígéreteinek elfogadásában. Mária ezzel szemben alázatosan elfogadta az angyal üzenetét. Legyen nekem a te igéd szerint. Ő a hit és az engedelmesség példaképe.
Hogyan kapcsolódik össze Erzsébet és Mária találkozása, kor a két kisgyermek?
Amikor Erzsébet és Mária találkoznak, Erzsébet magzata János megmozdult örömében anya méhében. Ez az első találkozás János és Jézus között, és megelőlegezi János szerepét. Ő az, aki felismeri és hirdeti Jézust.
És mik voltak születésük körülményei? Hogyan született János, és hol született Jézus?
János vidéki egyszerű környezetben születik. Szülei hitének és engedelmességének jeleként. Jézus szegényes körülmények között egy istállóban jön világra, Betlehemben a pásztorok és a bölcsek hódolata mellett. Ez hangsúlyozza, hogy Jézus minden ember megváltója, nem csak a gazdagoké vagy hatalmasoké.
Mindenkihez eljött Jézus, nem csak a zsidó néphez, hanem az egész világon lévő emberekhez. Ezért is mondtuk, hogy Gáspár menyhét boldizsár, és hódolatuk jeléül ajándékokat hoztak a kis Jézusnak.
Ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él. Csak bízzá Jézus, arra kér, hűsége örökké tiéd, irgalma mind örökre véd. Szülessen benned új remény, eljön az ország.
Kegyben is nyisd meg szívedet, ébredj, hát Jézus szól neked, új ember gyermek szívvel él. Csak bízzál Jézus arra kér, hűsége örökké tét, irgalma minden örökre véd, szülessen benned új remény, eljön az ország. Kedd fel és nyisd meg szívedet, ébredj, Jézus szól neked, új ember gyermek
volt a küldetése Jánosnak, és mi volt a küldetése Jézusnak?
János már születésétől kezdve különleges, hiszen bűnbánatot hirdet és utat készít Jézus számára. Jézus küldetése maga a megváltás és az Isten országának meghirdetése.
Így van. Keresztelő Szent János volt a régi idők utolsó nagy profétája. Már a születése is egészen rendkívüli volt, és amikor felnövekedett, akkor Jézussal találkozott a Jordán vizénél. A Jordán vizében mi történt vele, Zéti?
Megkeresztelte Jézust.
Igen. És Jézus pedig, ahogy odalépett hozzá, János először azt mondta neki, hogy
eljött az idő, térjetek meg. Hirdette az embereknek, akik elmentek hozzá, hogy meghallgassák. Ha nem tértek meg, úgy jártok ti is, mint a fa, amelyik nem terem jó gyümölcsöt. Ezek bizony kivágják, és a tűzre vetik. Valaki megkérdezte tőle, de hát mit kell tennünk? Mit jelent az, hogy jó gyümölcsöt kell teremnünk? Például azt, hogy ha sok ruhád van, adj annak, akinek nincs elég ruhája. Ha van bőven ennivalód, adj annak, aki éhezik. Voltak a János hallgatók között vámosok is, akik a római birodalom javára szedtek be pénzt az emberektől. Egyikük megkérdezte, hát mit tegyünk? Ne csapjátok be az embereket, ne követeljetek tőlük többet, mint ami jár, válaszolta János. Később rokona Jézus is csatlakozott a János körül összegyűlt tanítványokhoz. Többször is elment a Jordánhoz, hogy hallgassa keresztelő Jánost, és maga is elbeszélgessen az összegyűlt tanítványokkal. Jézus és János gyermekkorukból ismerték egymást. János jól tudta, ki jött el most, hiszen magzat korában felismerte a Mesiást, amikor a két várandós anya, Mária és Erzsébet találkozott. Ezért, amikor Jézus azzal a kéréssel fordult hozzá, hogy őt is keresztelje meg, János szabadkozott. Nekem lenne szükségem arra, hogy te megkeresztelj. Hagyd ezt most, válaszolta Jézus. Így kell történnie. Megmerítkezett hát a Jordánban. Amikor kijött a vízből, megnyílt fölötte az ég, és egy galambhoz hasonló alakban leszállt rá a Szentlélek. A mennyországból pedig az Atya szózata hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. E nap után keresztelő János lassanként visszavonult, az ő tanítványai egyre fogyatkoztak, és követői pedig sokasodtak.
János volt az előhírnök, Jézusnak az előhírnöke, és ő hozzá csatlakoztak a tanítványok. Aztán, amikor már sokan megkeresztelkedtek, Jézus is eljött közéjük, és őt is megkeresztelte. Ő neki nem lett volna szüksége rá, mert ő nem volt bűnös.
Igen.
És Jézus azt mondta, hogy hagyd ezt most, inkább tedd meg, így kell ennek történnie. És Hunor szépen elmondtad, hogy a mennyországból az Atya szózata hallatszott, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned telik kedvem. És ezután lassan a próféta visszavonult, akik ő hozzá csatlakoztak, azok Jézus tanítványai lettek belőlük. János azt mondta, én csak a pusztába kiáltó szó vagyok, akiről a régi próféták beszéltek. Ő az Isten báránya, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Én arra sem vagyok méltó, hogy sarja szíját megoldjam. Én csak vízzel kereszteltem, ő Szentlélekkel és tűzzel fog keresztelni. János és Jézus kapcsolatban voltak egymással, de később, amikor János megkeresztelte őt, akkor a tanítványok Jézushoz csatlakoztak. Interaktív játékban szeretnélek megkérdezni benneteket, hogy kicsoda ő. Ki vagyok én? Fiatal koromban angyal jelent meg az apámnak, és megígérte, hogy születésem nagy örömet hoz majd. Felnőve sok embernek segíthetem megtalálni az utat Istenhez a Jordán folyónál. Ki vagyok én, Nóri?
Keresztelő Szent János.
Így van. Egy nap angyal jelent meg nekem a templomban, és elmondta, hogy gyermekem fog születni. Bár már idős vagyok, nem hittem el, és azonnal ezért némaság lett a büntetésem. Ki vagyok én, Nóri?
Zakariás.
Igen. Idős asszony vagyok, és gyermekáldásban részesültem. Bár mindenki azt hitte, hogy már nem lehet gyermekem. Hálát adtam Istennek, ezért a nagy csodáért. Ki vagyok én?
Erzsébet. Zéti.
Így van, Erzsébet. Egy istállóban született a gyermekem, akit Isten fiának neveztek. Ki vagyok én?
Bíborka.
Mária.
Igen. Ács voltam, aki Mária jegyese lett. Egy angyal álmomban megjelent és megnyugtatott, hogy a születendő gyermek a Szentlélektől van. Én neveltem föl Jézust, mint saját fiamat. Ki vagyok én? Hunor.
Szent József.
Így van. Isten küldötte vagyok, aki elvitte Máriának a hírt, hogy ő lesz az Isten megváltójának édesanyja. Egy másik üzenetem Zakariáshoz szólt, hogy fia születik, akit Jánosnak kell majd nevezni.
Gábriel arkangyal.
Jó. Műsorunk második részében áttérünk a történetre, amit hoztam nektek. Ez a ceruza története. Hallgassuk meg most. A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak megkérdezte.
Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Neten ez a történet rólam szól?
A nagymama abba hagyta az írást és elmosolyodott. Így felelt az unokájának.
Valóban rólad írok, de a szavaknál is fontosabb a ceruza, amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára, de nem látott rajta semmi különöset.
De hát ugyanolyan, mint a többi, amit eddig láttam.
Minden attól függ, ahogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan erénye, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében leszel a világgal. Az első erény, nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne feledd, hogy van egy kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet mi Istennek hívjuk, és mindig az ő akarata felé fog téged vezetni. A második erény, néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést okoz, de a végén helyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle. A harmadik erény, a ceruza mindig hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogyha kijavítunk valamit, amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz. Épp ellenkezőleg fontos, mert az igazság útján tart minket. Negyedik erény, a ceruzában nem a fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig törődj azzal, ami a bensődben történik. Végül a ceruza ötödik erénye, mindig nyomot hagy maga után. Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
A történetünkben egy ceruzáról volt szó, és a nagymama öt erényt sorolt fel, hogy mi jellemző a ceruzára. Megszemélyesítette a ceruzát. Mit jelent ez az erény?
Az erény olyan jó tulajdonság vagy belső érték, amely segít abban, hogy helyesen döntsünk és jót tegyünk. Az erények nem velünk született kéz dolgok, hanem olyan tulajdonságok, amelyeket tanulni és gyakorolni kell.
Így van. Milyen példákat tudnátok említeni, például az erényekre? Bíborka.
A türelem, az őszinteség, a kitartás, a szeretet, a megbocsátás és az alázat.
Így van. Tehát türelmesek legyünk egymással. Vagy ha valaki bocsánatot kér tőlünk, akkor bocsássunk meg. Hunor, a ceruza történetében az erények mibe segítenek?
A ceruza történetében az erények segítenek abban, hogy az ember bízzon Istenben, elfogadja a nehézségeket, kijavítsa a hibáit, figyeljen a belső értékeire, és felelősen éljen a világban. Az erények olyanok, mint egy iránytű, megmutatják, merre érdemes haladnunk, hogy békében legyünk önmagunkkal, másokkal és Istennel.
Így van, köszönöm szépen. Tehát mi is legyünk erényes emberek, negyedik osztályban már első áldozók voltunk, ha valami hibánk, akkor pedig megbánjuk, a papbácsihoz elmegyünk, meggyónjuk, és akkor bocsánatot kérünk a Jóistentől. A beszélgetés során a nagymama elmagyarázza, hogy nem csak a szavak fontosak, hanem a ceruza is, amellyel ír. A ceruzát példaként használja arra, hogy öt fontos tulajdonságra, erényre tanítsa meg az unokáját. A ceruza azt üzeni, hogy az ember életében Isten vezeti a lépteket. A nehézségek formálnak bennünket, a hibák kijavíthatók, a belső értékek a legfontosabbak. És minden tettünk nyomot hagy maga után. Fontos, hogy figyeljünk a belső világunkra, a gondolatainkra, érzéseinkre, szándékainkra, mert ezek határozzák meg tetteinket, ahogyan a ceruza nyomot hagy a papíron, úgy hagyjunk mi is nyomot mások életében. Ezért felelősséggel, szeretettel és jósággal kell cselekednünk. Kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók, a mai műsorban az Új Szövetségről beszélgettünk, megismerhettük Keresztelő Szent János és Jézus gyermekségének történetét és a köztük lévő párhuzamokat, valamint a ceruza történetén keresztül megismerkedtünk az erényekkel. Szeretném, ha műsorunk végén együtt imádkoznánk, és hálát adnánk mindazért a sok-sok jóért, amit a Jóistentől kaptunk.
Drága Istenünk, hálát adunk mindazért a sok-sok jóért, amit nap mint nap tőled kapunk. Köszönjük a családunkat, barátainkat, tanárainkat és mindazokat, akik gondoskodnak rólunk.
Kérünk, segíts minket az előttünk álló napokban, hogy erőnk legyen a tanuláshoz és a dolgozatokhoz, és sikeresen zárjuk le a tanév első fél évét. Adj békét a szívünkbe, és taníts meg minket türelemmel, szeretettel élni. Ámen. Az Atya, a Fiú
és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Van egy nép, nincsen más, meghajol.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámos Néja Csúrita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
kedves